Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona a műsora.
A Ratko gyerekek egyik jelentős évjáratának tagjai az 1953-asok, idén 60 évesek. Időről időre meghívok valakit közülük, hogy adjon helyzetjelentést. Ma két különleges orvosi szakma fanatikus művelője, Somlay Judit szemész, neurológus és Szejfer György idegsebész mondja el, milyen álmokkal indultak el, mire számítottak akkor, hol tartanak most, milyen küzdelmek árán. Mit látnak egyetemi évfolyamtársaik életéből? Hogyan él ma ez az orvos generáció? Milyen napi gondjaik vannak? Hogyan képesek gyakorolni a szakmájukat az egyre nehezebb akadálypályán, és mit látnak maguk előtt?
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a korosztályos azonosság okán fogunk tegeződni egymással. Somlay Judit neurológus szemész, és a Honvéd Kórházban dolgoztál, és még dolgozol, és Szejfer György a Péterfi Baleseti Központ, vagyis a Valahai Traumatológiai, illetve Baleseti Sebészeti Intézet idegsebészeti osztályának osztályvezetője. Ez olyan hosszú volt, hogyha nem bánod, akkor sokat most nem fogom elmondani. Mindketten Debrecenben jártatok egyetemre egy évfolyamra. A hétvégén, ezt tudom, évfolyam találkozón voltatok. Milyen reprezentatív mintát kaptatok a saját volt évfolyam társaitoktól, akiknek a sorsát láttátok arról, hogy a most 60. évébe érkezett orvos generáció hogyan él és mit csinál, Jutka?
Hát nagyon jó volt találkozni, ez volt a 35. évfolyam találkozó, 5 évenként szoktunk találkozni. Tulajdonképpen annyiban volt megrendítő, a találkozás, hogy nagyon sok kollégám elment volna most nyugdíjba, főleg a nők, akik 53-asok elmentek volna nyugdíjba, de nem engedheti meg a mai orvostársadalom, hogy időben elmenjen nyugdíjba és élvezze a nyugdíjas éveit, főként anyagi okok miatt kénytelenek dolgozni, és hát az ledolgozott 35 év, mind fizikailag, mind lelkileg, mind szellemileg, nagyon-nagyon meglátszik. Nehéz körülmények között. A társaság nagy része ugye körzetben kint dolgozik, hatalmas nagy körzetben, nehéz körülmények között, szűkös anyagi lehetőségek között, és ezt látni nagyon nehéz volt. Amellett, hogy nagyon élveztük a találkozást, nagyon jó volt együtt nevetni, együtt sírni, együtt élvezni egymás gondjait, bajait.
Nagyon Debrecenben jártatok egyetemre, talán ezért is van, hogy az évfolyam nagy része mondjuk Borsodban és Szabolcsban dolgozik, és körzetekben, Szejfer György?
Igen, azt hiszem, hogy ez mindenképpen hozzájárul, hiszen Debrecen vonzás körzete, a Debreceni Egyetemnek az ellátási területe az ország keleti része.
Nagyon más problémákkal küzdenek ők, mint ti?
Én azt hiszem, hogy amivel küzdünk mindnyáján, az országos jellegű, és speciálisan Magyarországra szabott, mert én úgy tudom, hogy még egy ilyen nehézségekkel küzdő egészségügy a környező országokban sincs. Olyannyira, hogy azt hiszem, hogy jelen pillanatban Románia és Szlovákia is a magyar egészségügy előtt jár, holott korábban, ugye éppen ez volt a probléma, hogy Romániából, Erdélyből csapatostul jöttek át a nővérek hozzánk dolgozni, akik most azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két évtől után visszafordultak, és
visszamentek Erdélybe?
Visszamennek a másik oldalra. Ugyanakkor azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy amit a Judit is elkezdett az évfolyamunkról, azért örömmel láttam, és biztatás volt a szívemben is, illetve a magyar társadalom felé is, hogy ez a generáció, ahogy a bevezetésben is elhangzott, és nyilván Debreceni Egyetem szellemének köszönhetően is, nagyon komolyan vette azt, amit mi a Debreceni Egyetem egyes számú belklinikájának a homlokzatán, illetve a tanterem homlokzatán nap mint nap olvashattunk, ugye egy latin idézet, ami így szól, hogy Salus aegroti suprema lex est, vagyis magyarul a beteg érdeke a legfőbb törvény. És én azt gondolom, hogy a társág nagy része, több mint az évfolyam fele, 220-230-an kezdtünk annak idején, körülbelül 200-an végeztünk 1978-ban, és több mint a fele eljött erre a találkozóra, és a nehézségek ellenére úgy tudott megállni előttünk, egymás előtt úgy tudtunk megállni, hogy ezt a mondatot és ezt a szellemiséget komolyan vettük, és véghez vittük az elmúlt 35 év alatt. És azt hiszem, hogy azok, akik most nyugdíj felé gondolkodnak, tulajdonképpen nem jó szántukból teszik, hanem azért, mert egyszerűen olyanok lettek a körülmények, hogy megfáradtak, sokat dolgoztak.
Tehát igazából dolgoznának még, nem? Már szakmailag legalábbis.
Igen,
bár ki tudja? Hát egy szabolcsi körzeti orvos lehet, hogy már 50 évesen azt mondja, hogy ebből elég volt.
Igen. Pontosan erről van szó, hogy két összetevője van a dolognak. Az egyik az, hogy a társágnak egy jó része, én azt gondolom, hogy nagyon túl volt hajtva az elmúlt 10-20 esztendőben. A másik része pedig olyan sajátos helyzetbe kerül, hogy egyszerűen nem fog tudni nyugdíjba menni, mert nem lesz utánpótlás. Pontosan ezekről a nehéz helyzetű házi orvos kollégákról van szó, illetve az én szakmámban is azt kell, hogy mondjam, hogy a műtéte szakmák közül, amelyek nem igazán sztárszakmák, tehát nem plasztikai sebészetről és nem reumatológiáról, fürdőkórházi kezelésekről van szó, hanem az igazán nehéz nagy műtéte szakmákban nincs utánpótlás. Csapatostól mennek a fiatalok külföldre, akik tehetik. Nálunk is most egy nagyon tehetséges kollega, éppen csak hogy a szakvizsgán megszállott a tinta és a toll. Másnap elindult Németország fele, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az osztály dolgozóinak a nagy része a nyugdíjas korhatár felé tart.
Hát ez különösen annak fényében érdekes, bár ebben most nem akarnék belemenni, de hát ezt tudjuk mindannyian, hogy 62 éves korban választani kell. De hát hogyan lehet majd választani, amikor mondjuk a ti évfolyam társaitok közül valaki nem tudja például eladni a praxisát? Mert ez gondolom, hogy ilyen.
Igen? Ez a legnagyobb gond. Hát ott szabályosan mindenki, majdnem mindenki azt mondta, hogy ki akar praxist vásárolni, gyerekek, nem tudom eladni a praxisomat. Elmennék nyugdíjba, nem bírom, nem tudom csinálni, sem egészségileg, sem szellemileg, nem bírja, mert megfáradtak az emberek, és nincs kinek eladni a praxist. Régen meg emlékszel, 10 évvel ezelőtt ez
hát mekkora üzlet volt, mindenki azt gondolta, hogy itt fognak
megvásároltak praxist, igen, milliókért vásároltak praxist, házi orvosi praxist, most nem tudják eladni.
Szejfer György?
Hát most ugye abba tessenek belegondolni, illetve gondoljatok bele, hogy hát gyakorlatilag azért az a válság, amiben belehajszolták a magyar társadalom jó részét, mondjuk például ez a deviza válság, ez ugyanúgy érinti az orvosokat is. De amikor mi elvégeztük az egyetemet, akkor még ezek a fajta magánpraxisok szóba sem kerültek, tehát mindenki úgy került be körzetbe, hogy államilag finanszírozott úton, illetve a körzeti orvosi rendelő és hát a praxis, amiről most beszélünk, ugye ez az állam tulajdona volt, illetve a megfelelő önkormányzatoké és tanácsoké. Na most ezt pár évvel ezelőtt kitalálták német mintára, hogy itt is meg kell vásárolni a praxist. Na most azért egy német orvos és egy magyar orvos helyzetét nem lehet összehasonlítani, még ha ugyanabban az EU-ban evezünk is. Az lehet, hogy valaki a kormányulat tartja egy hajóban, de az egészen más, mint két oldalt mondjuk a gályákat húzni, és esetleg sokszor ellenszélben, szemben is gályázni. Na most tessenek belegondolni abban, hogy bárki bármit beszél, kétségtelen, hogy egy orvosi képzés az állam részéről elég nagy anyagi ráfordítást igényel. Hát, bár én ezt szeretném hozzátenni, hogy a illető kollégának a családja részéről sokkal nagyobb ráfordítást jelent, akik, azok a családok, akik ezt vállalják, hogy a gyerek 18 éves korában nem dolgozni és pénzt keresni és seftelni megy, hanem beiratkozik egy egyetemre, ahol méregdrága tankönyveket kell vásárolni, 10 és 20 ezer forint között vannak a tankönyvek jelen pillanatban, amit az egyetemisták jó részem is tud megvásárolni, ezért illegálisan sokszorosítják őket. De most ezen a 6 éven keresztül a család fedezi az összes költségét, nem elég az, hogy nem keres a gyerek, hanem még a család fordít rá. Közben az illető kollega sem keres, és ha még kitűnően is tanul, akkor is 24-25 éves lesz, mire elvégzi az egyetemet. De akkor még mindig nem lesz senki, mert szakmát kell tanulnia ahhoz, hogy a későbbiek során helyt tudjon állni, még ha csak háziorvos akar lenni. Én ezt csak ott most idézőjelbe tettem, mert a háziorvosi munkát én nagyon komoly felelősségteljes munkának tartom, de ehhez is komoly stúdiumokat kell elvégeznie 4-5-6-7 éven keresztül, amikor a fizetése körülbelül annyi, hogy ne haljon éhen. Ez alatt sem lakásra.
És paraszolvencia, vagy ugye a vidéki háziorvosnak az volt a jó, hogy kapott néha legalább csirkét, vagy tojást, vagy szalonnát, vagy ilyesmit.
Ez nincs? Ez idejét múlt téma, a paraszolvencia. Olyan nagy a szegénység, ezt mindannyian tudjuk, hogy nemhogy a beteg nem tud adni, van úgy, hogy mi fizetjük ki hazafelé a vonatjegyet a betegnek, mert egyszerűen nem tudják, hogy nem tudnak eljönni a szakrendelőbe, vagy nem tudnak följönni. Volt olyan betegem, aki azt mondta, hogy nem tudja a vonatjegyet megvenni, még hogyha 50%-os térítést kap, akkor sem. Nem tud eljutni az MR-vizsgálatra, nem tud eljutni bizonyos helyekre. Olyan nagy a szegénység az országban, hát szinte mindenhonnan jönnek ide hozzánk, és nagyon szinte lehetetlen, hogy paraszolvenciáról beszéljünk.
Nem akartalak félbeszakítani, csak annyira föladtad a labdát ezzel, hogy a házi orvos, aki 6-7 évig, és látod, itt vagyunk 60 évesen, egy nagyon komoly orvosi pálya, nem azt mondom, hogy végén, hiszen azt gondolom, hogy egyikötök sincs a végén. Reméljük. És szerkezd, hogy mint mindennapi gondokkal szembesülő főorvos, a kezdőkről beszélsz.
Igen.
Tehát nem a saját életetekről, hanem hogy akkora probléma neked, mint osztályvezető főorvosnak az, hogy ezek az emberek el fognak menni, és nincs, aki beálljon a műtőbe, hogy nem is a saját sorsotokon gondolkoztok, hanem vagy a betegekén, vagy pedig a fiatal orvosokén.
Igen, nagyon köszönöm a kérdést, és nagyon jól látod ezt a problémát, és hát mondjuk én most azért nem magamról beszélek, mert én már megjártam egy hosszú életpályát.
Amiről mindjárt beszélünk.
Arany Jánost és Toldit idézem, lassan már, mint az öreg Bence, kenyerem javát megettem, de azért még van hátra egy pár szelet, remélem, a cipóból. De a gondot ebben látom, és ezt nem tudom, hogy a döntéshozók miért nem látják, vagy akiknek ezt látniuk kellene, miért tesznek úgy, mintha nem látnák, hogy az utánpótlást nem érzem biztosítva. Egyszer azért mindjárt kidőlünk a sorból, én ugyanúgy tervezem, hogy nem megyek soha nyugdíjba, mert nem tudok otthon mit kezdeni magammal egyrészt, másrészt pedig ugye trend is az, hogy ha lehet, minél tovább dolgozunk, hát ha soha nem kell majd nyugdíjba menni, és akkor a nyugdíjjal nem kell gondoskodnia az államnak. De viszont ez sokkal nagyobb problémának érzem, hogy kik fognak ezután beállni a sorba, mert ott fejeztem be a gondolatot, ugye, hogy még 6-7 év, mire szakmát szerez az illető kollega, és addig nincsen lakása, éppen annyi a rezidensi fizetése, hogy esetleg az albéletet ki tudja fizetni, de már ruházkodásra és élelemre talán kevésbé futja. És akkor ezután kezdődik éjjel még az élete, amikor már lassan már majdnem 30 éves lesz. Tehát akkor nem csoda az, hogy az első csábító ajánlatra ők azt mondják, hogy elmegyek egy olyan helyre, egy olyan országban, ahol ugyanúgy megbecsülik a munkámat, vagy talán jobban, mint otthon, de biztosítják hozzá az anyagi feltételeket is, és belátható időn belül, mondjuk egy 5-10 éves időtartamon belül el tudok jutni arra a szintre, amit elképzeltem.
Itt folytatjuk Somlay Edittel és Seyfert Györggyel mindjárt azzal, hogy ti hogy kezdtétek el a pályátokat.